zártsága és a diktatúra miatt csak Romániából érkezhettek ide, ugye a romániai magyarok és a romániai románok. A Barátság volt a művésztelep neve, és ez jellemezte az alkotást is. Tehát tolerancia, elfogadás, együttalkotás, és tényleg az a elvonulás jellemezte. És ugye van egy nagyon fontos művésztelep, ami egy iskolává nőtte ki magát, ugye ez a Nagybányai művésztelep, ami az 1800-as évek végén indult el, és a II. Világháborúig működött, ugye ahol a két fő hívószó tulajdonképpen a plenér festészet és a naturalizmus volt, és ugye mind a kettőt ezt tovább viszik. Ugye a plenér festészet az érthető, hiszen itt a gyönyörű tájban való alkotási mód ezeken a nagybányai hagyományokon átívelődött ide Szárhegyre is. Professzionális művészeket hívtak meg kezdettől. Tehát már az az első időszak gyűjteménye is, hiszen a gyűjtemény folyamatosan gyarapodik, mondhatjuk, hogy az első időszaktól kezdve, hiszen a művésztelep jellemzője az, hogy ott hagynak egy-egy munkát, és ez az, ami tulajdonképpen a fizetség, vagy nem is tudom, hogy mondjam, azért, hogy ők ott vannak, de ez egy olyan jelentős dolog, amiből most például kiállítást tudtunk csinálni.
1989 az mekkora fordulópontot hozott a művésztelep életében?
1989 az egy kicsit zavaros időszak volt, és ezt annyira nem is emeltük ki ennek az időszaknak a munkáit, mert akkor a rendszerváltás és a Ceausescu diktatúra megszűnése az eléggé káoszos időszakot teremtett ott, és el kellett tennie néhány évnek, amíg azok a Magyarországra kijött, ahogy ők az erdélyek fogalmaznak, művészek, akik ott születtek Erdélyben, visszatértek oda, és művésztelepet alapítottak, vagyis hát folytat, inkább így mondom, hogy újszerű művésztelepet alapítottak, ugye itt Erős Istvánról van szó, aki ugye mai napig itt él Magyarországon, Erdélyben született, és a Képzőművészeti Egyetem rektora, és mellette pedig Siklódi Zsolt volt az, aki vele együtt elindította ezt az új szellemiségű és nemzetközi művésztelep időszakot.
Ha már a nemzetközi vonalról beszélünk, a magyar alkotóművészeknek van egyfajta emlékképe a tájfestészetről, a magyar tájfestészetről. De vajon egy ilyen környezetbe érkező japán vagy éppen norvég művész hogyan tudja ezt a témát megfogni, magát belehelyezni, sőt, akár érzékelni azt a kontextust, ami azon a területen van?
Igen, ez nagyon izgalmas, hiszen most a kiállításon látunk egy szeletet ebből a gyűjteményből, és ezek a művészek nagyon jól bele tudtak helyezkedni ebbe a tájba és ebbe az életérzésbe. Ugye mondhatjuk azt, hogy a 94-től kezdődött el ez az új szakasz, amikor Erős István elkezdte szervezni ezeket a művésztelepeket, a Siklódi Zsolttal közösen, és ugye őnek nagyon sok nemzetközi kapcsolata van mai napig, Távol-Kelettel, akár Afrikával, Ázsiával, tehát Mongóliát is beleértve, Afrika országait, ami azért azt gondolom, hogy viszonylag ritka, hogy egy erdélyi művésztelepen, vagy talán kuriózum, hogy egy erdélyi művésztelepen egy afrikai művész forduljon meg, de akár egy magyar művésztelepről is viszonylag ritkán lehet ezt elmondani. Ez a nagy nemzetközi áramlás, ez azt hozza magával, hogy nyilván mindenki hozza magával a saját attitűdjét és a saját művészetét, hiszen más nem tud tenni, ez a saját személyiségének, a művészetének a része, de ott helyben ez a csodálatos táj, és ez a több nemzetiség, és ez a saját kis mikroklíma, amit teljesen körbeölel ez a csodálatos erdő, és hogyha már itt tartunk, azok a meghatározó épületek, ugye a kolostor az elhangzott, viszont van egy gyönyörű templom is, a kolostorhoz tartozik, illetve van egy Lázár kastély, ahol most az alkotási folyamatok zajlanak, ami ugye egy nagy főnemesi kastélyról van szó, és ez természetesen ma már nem az, hiszen ezt államosították, és számos egyéb funkciót töltött be az évtizedek során, illetve hát van az a késő gótikus kis kápolna, ami a hegy tetején található, és tényleg varázslatos aurája van, tehát a szakralitásában, mint pedig a környezetében, hogy az erdő veszi körül ezt a kis zarándok templomot tulajdonképpen. Ez a templom is meghatározza ezt az egész művésztelepet, hiszen oda fel kell menni, az nem látszik rögtön, kicsit fel kell zarándokolni valóban, és hát ugye akár a medvékkel megküzdeni, vagy azon trukkolni, hogy éppen ne jöjjön medve szembe. Tehát, hogy ezek mind olyan varázslatos épületek és varázslatos atmoszférát teremtenek itt a művésztelepen, ami inspirálja a művészeket, és ezeket a külföldi művészeket is, akik át tudják érezni ezt a szellemiséget, és hat rájuk ez a táj, és hat rájuk ez a millió, és az, ami ugye Erdélynek a legfontosabb kincse, a fa. És a legtöbb művész, akik egyébként nagyon sokan természetművészettel foglalkoznak, de ez érthető, hogy egy ilyen természeti közegbe, és akár a nagybányát folytatva, a plenár festészetet 21. századi módra áttransformálva, azt gondolom, hogy a természetművészet az teljesen folytonos.
Most, hogy említetted a fát, mint a műalkotás hordozóját, itt már olyan kiállítási anyag van, hogy tulajdonképpen már a Landartban vagyunk, ugye?
Abszolút, a Landartra is vonatkoztathatjuk teljes mértékben, illetve a természetművészetre, aminél ugye a legfontosabb elvek, ennél a Landart ágazatnál, hogy minél kisebb beavatkozást ejtsünk a tájon, és minél több olyan művet hozzunk létre, ami nem hoz létre újabb környezetszennyező művet, vagy műtárgyat, és ugye az, hogy valaki egy fát megfarag, ami tulajdonképpen egy efemera alkotás, hiszen ez meg fog semmisülni egyszer, mert a fa az egy természetes anyag, különösen, hogy itt nem élő fa, hanem ugye ez már egy kivágott, vagy amúgy is egy korábban elkorhat fának a kiváljásával keletkezik, vagy ugye beleavatkozván ebbe, de olyan módon, hogy ezek nem károsítják későbbiekben a természetet, és ezek valóban egyszer meg fognak semmisülni, de ezek tudatos vállalások, hogy ezek a műtárgyak egyszer, vagyis nagyon rövid időn belül változni fognak az idő során.
A templommal és a kolostorral kapcsolatban említettél egyfajta szakralitást, és van itt olyan videómunka, szerintem több is, amiben ez visszaköszön, megjelenik, akár úgy is, hogy az alkotó maga lép be a történetmesélésbe, a képbe.
Így van, sok szakrális munka van, hiszen itt Gyergyószárhegyen elég vallásos közeg van, vagy volt mindig is, ugye egyrészt a kápolna, másrészt egy ferences kolostor, a templom, és eleve a gyergyószárhegyiek, vagy az egész erdélyi lét, az vallásos, és ebben nyilván van egy kis politikai üzenet is, hogy a katolikus vallást követvén szembe megy a román elnyomó, és rájuk kényszerítő ortodox vallással szemben. Néhány évvel ezelőtt volt itt egy építészeti szalon kiállításunk, és ott ki volt fotódokumentációkkal állítva egy olyan templom, ami Erdélyben volt, egy kis református templom, és a románok körbeépítették a református templomot egy ortodox templommal, megépült kívülről a templom, közben bontották le, és kihorták a téglát. Ez bizonyára etnikai öntudattal is együtt jár, hogy fontos számukra a vallás, és elég sok munka foglalkozik ezzel, nem is csak a videómunkák, ahogy említetted, hanem akár egy ITAR projekt, amit egy indiai művész csinált, szalámiból különböző vallási szimbólumokat vágott ki, ami ugye mutatja a művésztelep sokszínűségét, hiszen a hinduk, muzulmánok és keresztények együtt alkottak ezen a művésztelepen, teljes békében és egyetértésben, vagy Gerber Pálnak említhetjük a piktogramokkal, tehát a nagyon leegyszerűsített jelekkel mutatott vallási munkáját, úgyhogy, és a videók közül is van, ami a templom mellett játszódik, akár ugye a halott kultusz, vagy a halál misztikájával foglalkozó munkák, és van olyan, ami pedig helyi népszokásokat igyekszik feldolgozni, tehát mind-mind a kiállított munkák ezt a szárhegyiség eszméjét igyekeznek visszaadni, aminek nagyon fontos része a szakralitás.
A művésztelepi hagyományokat illetően milyen a visszatérő vagy újonnan megjelenő művészek kapcsolata például a helyiekkel?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ez az Erős Istvánék számára nagyon fontos, hogy a művésztelepen alkotó magyar vagy román vagy külföldi, bármely nemzetiségű külföldi művészek kapcsolatba kerüljenek azokkal a helyi gazdákkal vagy helyiekkel, akik ott élnek, és például ugye a művésztelepen, vagy az alkotáson kívüli programokat is említhetjük, hiszen közös foci meccsek is zajlottak, van erről dokumentáció a katalógusban is, egy olyan foci meccs, hogy a helyiek és a művészek, amit azt gondolom, hogy mindenki nagyon élvezett, átérezték azt, hogy ezek a furcsa emberek, ezek a nagy, ugye a művésztelepen rendszeresen jellemző, hogy hú, hát valami furcsa dolgot csinálnak, nem nagyon értik, hogy mi az, ami zajlik ott, főleg természetművészeti projekt, amit nekik a mindennapok, hogy abból kiemelnek valamit, és abból alkotnak valamit. kicsit idegenkedve tekintenek rájuk, de az, hogy egy közös foci meccs, vagy egy közös főzés, hogy főznek egy hatalmas bogrács finom ételt, és ezt megosztják a helyiekkel, de még ezt tovább vihetjük ezen a művésztelepen, hogy bevonják a helyi gazdákat az alkotásba, hiszen amikor egy nagy fát kell az erdőből odaszállítani, akkor bizony kell a lovas szekér, hiszen nem lehet autóval felhajtani oda, tehát hogy ez egy folyamatos együttműködés a helyiekkel, ami egyébként erősíti a helyieknek is a kötődését a művésztelephez, ami nagyon, nagyon fontos, azt gondolom, mert akkor ők is azt gondolják, hogy részei, ők is büszkék arra, hogyha van egy kiállítás, és egyébként ez a másik, hogy ugye minden művésztelep végén van egy kiállítás megnyitó, ahol bemutatják azokat az alkotásokat, amiket alkottak a művésztelepen, és arra eljönnek rendszeresen a helyiek, és ugyanúgy részt vesznek, és persze, hát jó erdélyi módra pazar vendéglátás, nem csak az, hogy ital, természetesen pálinka, hanem finom ételek, és ezekben ők is részt vesznek, sütik a nénik a süteményeket, készítik, hozzák a sajtokat, mindenfélét, és egy közös buliban torkollik a megnyitó.
Korábban már említetted, hogy te is megfordultál ott, és kiállítást is nyitottál meg, és hogy hegyre menet nagyon kell figyelni, hogy mi történik medveileg. És van itt egy konkrét munka, aminek az a címe, hogy a medve nem játék.
Így van, Stark Istvánnak az alkotása, egy nagyon izgalmas alkotás, és hát ugye ez egy ősi erdélyi mondás, egy nagyon macsó mondás, hiszen a férfiak még azt is hozzáteszik, hogy a medve nem játék, a sör nem ital, hát a nő nem ember, ezt ugye hozzá szokták tenni, meg aztán néha folytatják is mindenféle okossággal ezt a mondást, de a medve nem játék az az első, és ez mindig benne van, hiszen azt valóban nem játék, és amikor mi voltunk ott, akkor is figyelmeztettek, hogy felmegyünk a hegyre, akkor zajongjunk, tapsoljunk, énekeljünk, hallgassunk zenét, beszélgessünk, tehát egyedül ne menjen fel senki. Akkoriban, amikor a Stark István, aki ezt az alkotást készítette, ott volt, akkor ez nagyon erősen megjelent a művésztelepen, és folyamatosan küldték az SMS-eket, a román nyelvű SMS-eket az ott élőknek, vagy nem is tudom, hogy ez hogy működött, de hogy alert, ugye románul figyelmeztetés, medveveszély, és ugye ez köszön vissza az alkotásban, és hát részben ez egy interaktív munka, hiszen hogyha valaki közel megy az alkotáshoz, akkor kapcsol be a LED sor, ami a munkán megtalálható, és igazából akkor válik láthatóvá ez a medve, ami egy felborzolt vászonba van bele vágva tulajdonképpen, és így adja ki a medve formáját az alkotás.
Nem tudom, hogy meg lehet-e néhány mondatban fogalmazni azt, hogy mi a titok, hogy 50 éve létezik ez a művésztelep, és hogy benne van-e még a következő 50 év. Tehát mitől működik ez?
Én azt gondolom, hogy a titok az minden, amit elmondtunk, valamilyen módon benne van. Tehát a hagyományok, ugye sok író, költő származik egyébként is, meg képzőművész származik egyébként is Gyergyószárhegyről, és az, hogy benne van-e 50 év, szükséges hozzá olyan ember, aki ezt képes ilyen színvonalon tovább folytatni, mert ha az a vezetőség, aki most ezt szervezi, nem tudja továbbadni, akkor az természetesen nem feltétlenül biztosítja, de azt gondolom, hogy ezek a hagyományok, és az, hogy ez az 50 éves jubileum, ez Erdélyben több kiállítással együtt meg tudott valósulni, tehát Csíkszeredában is volt kiállítás, ott a környéken, és azt hiszem Gyergyószentmiklóson is volt kiállítás, és most ugye mindennek megkoronázásaként mondhatjuk, hogy az 51. év elején, de ugye művésztelep még nem volt 51., hiszen az mindig nyáron van, és az, hogy ennek a továbbvitele, az azt gondolom egy felelősség azoknak, akik ezt szervezik, és az, hogy továbbadják ezt a tudást azoknak, akik esetleg most még általános iskolásként ott megfordulnak, és megérzik ennek a helynek a szellemét, mert azt gondolom, hogy ha oda megy valaki, akkor megérzi. Tehát azonnal, mert ez az erdélyi táj, ez tényleg bevonz. És nagyon sok olyan művész van, akik művészeti szcénában nagyon jelentősek, tehát akár Bukta Imrét lehet említeni, Csontó Lajost lehet, az Asztalos Zsoltot, Gerber Pál, akik nagyon jelentős alkotók, és mindig szeretettel gondolnak Szárhegyre. És hogyha valaki megkérdezi, hogy Gyergyószárhegy, hát akkor elolvadnak egy kicsit, és azt mondják, hogy természetesen vissza szeretnék ide menni. És hát a fiatal művészek is olyan híre van, hogy nem kell biztatni őket, hogy jöjjenek.
A Műcsarnokban április 27-ig látható Szárhegy 50 kortárs Anzix kiállításról Fazakas Réka kurátorral Medvedivet beszélgetett.
Ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk. Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk. Lesz másik nap, az embernek szava sincs. Csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs. Ez jó kis nap volt valamiért. Ha tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot, ma végre nevetve tölthetünk poharat. Ma hiddel nem számít, hogy ki lódít valódít. Ma nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat. Lesz másik nap, az embernek szava sincs. Csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs. Ez jó kis nap volt valamiért.
Alkalommal rendezik meg az Orosz Zenei Fesztivált, és mindezt három városban, Budapest, Debrecen és Tihany lesz az a három helyszín, ahol március 21-e és április 1-e között nagyon izgalmas koncertekkel találkozhatunk. Ennek az Orosz Zenei Fesztiválnak az ötletgazdája és szervezője Szabó Marcell, zongoraművész, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm szépen a lehetőséget.
Mi az, amit most hetedik alkalommal ezen a három helyszínen láthatunk, illetve hát itt most három város, de öt helyszín lesz valójában?
Így igaz, ez már a hetedik alkalom, ahogy említette is, hogy az Orosz Zenei Fesztivál megrendezésre kerül, és hagyományainkhoz híven ismét három városban leszünk, Debrecen, Tihany és Budapest természetesen, és az idei fesztiválnak a címszava a Barátságok lesz. Ez onnan adódik, hogy a tavalyi fesztiválunk, az a Találkozások címszó, úgymond ideje köré épült, és akkor annyi ötletet, illetve érdekes történetet fedeztem föl, hogy az orosz zeneszerzők milyen egyéb nem orosz zeneszerzőkkel találkoztak, kerültek kapcsolatba, barátságok születtek, vagy akár éppen antibarátságok, mint ahogy az majd a fesztiválon az egyik koncertünkben is mutatja. Úgy éreztem, hogy ezekre a történetekre van még egy fesztiválra való ötlet, úgyhogy hát így most nem Találkozások lett a címe, hanem Barátságok, de alapvetően ezt az útvonalat folytatjuk, hogy milyen nagy zeneszerzőkkel találkoztak ezek a nagyon híres orosz zeneszerzők.
Hogy alakult ki az ilyen szoros kötődése az orosz zeneszerzőkhöz, illetve az orosz zenéhez?
Hát már azelőtt elkezdtek érdekelni, illetve hát, hogy úgy mondjam, inkább nem is az, hogy érdekeltek, de beépültek a vérembe nagyon fiatal koromban, sokat utazgattunk családdal, és a szüleim egyébként bár nem zenészek, de nagyon szeretik a komoly zenét, és fiatal koromban nagyon sok Csajkovszki zongoraverseny, Rachmaninov zongoraverseny, az ilyen legismertebb zongoraversenyeket hallgattuk az utazások során. Úgyhogy én már azelőtt megismertem ezeket a zongoraversenyeket, főbb műveket, mielőtt egyébként elkezdtem volna zongorázni. Persze, amikor elkezdtem zongorázni, akkor még ezek nagyon-nagyon nehéz művek voltak a számomra, és hát nem is álmodoztam arról, hogy ezeket valaha eljátszhatom. De hát amikor később a tínédzser koromban megfelelő technikám alakult ki, akkor úgy azért elővettem ezeket a műveket, és úgymond ez a gyerekkori beívódás, ez teljesen fellángolt. Elsőként Rachmaninov felé, és hát azóta is igazából Rachmaninov így a kedvenc orosz zeneszerzőm, tehát ez az elmúlt 20 évben nem is abbott ki igazából. És hát utána nagyon-nagyon sok ilyen orosz tematikus koncertet adtam tínédzser korom óta, Rachmaninov, Szólóest, Scrabin és az egyéb szerzők, és hát ez odáig úgymond fajult, hogy innen született meg ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt az orosz zene iránti elköteleződésemet vagy imádatomat ezt megpróbálnám valahogy a hazai publikum elé tárni, nem csak úgy, hogy az legismertebb műveket, de hát olyan gyöngyszemeket is előszedni, mint például Metner művészete, akinek egy kicsit bepillantást nyerhetünk majd az idei fesztiválokban is.
És hát azon kívül, hogy nyilván lesz Csajkovszki, meg nyilván lesz Rachmaninov, itt azért a Balalajkával is találkozhatunk az idei fesztiválon.
Így igaz, minden évben próbálom úgy szervezni a dolgokat, illetve hát ez természetesen nem csak rajtam múlik, hogy legyen autentikus zene is, orosz folklóra, és nagyon nagy örömöm, hogy idén egy Balalajka duó érkezik, illetve hát egy zongora Balalajka duó, a Romanichev duó, akik eredeti orosz népdalokat, átdolgozásokat, műdalokat fognak játszani három városban is, úgyhogy ez tényleg egy kiemelt programja lesz a fesztiválnak, mert ők tényleg Oroszországból jönnek ide a fesztivál kedvéért, és játszanak nekünk ízig-véri orosz zenét.
Ugye az, hogy ön beleszeretett Rachmaninovba, az orosz zenébe, Csajkovszkiba, az azt jelenti, hogy ön sok ilyet választ, és sok ilyet játszik a saját koncertjein, de az, hogy egy fesztivál tudjon létrehozni, azért ahhoz nagyon bele kellett mélyednie is a zeneirodalomba, és gondolom, hogy ilyenkor rengeteg olyat fedez fel, amivel különben nem találkozott volna, hogyha, hát ezt most csak idézőjelben mondom, ha csak zongoristaként játszik.
Ez abszolút így van, de mondjuk mentsége, vagy nem mentsége, de azzal kiegészíteném, amit mondott azzal, hogy szerencsémre akkor a zongora irodalom, hogy önmagában egyébként is, hogyha csak a zongora, szóló zongora irodalmat venném, akkor a végére se érnék az életem végéig. Annyi orosz zeneszerző van, és hát annyi ismeretlen szerző van, akinek fantasztikus művei vannak, mondjuk Port, Kievic, hogy csak egyet említsek, vagy Arenszki, ők itthon nagyon-nagyon nem ismertek, vagy akár a Metner, akit imént említettem, pedig ők Oroszországban egyébként rendesen ott vannak azon a listán, ahol Csajkovszki és Rachmaninov szerepelnek, csak itthon nem annyira ismertek ők, hozzáteszem egyébként mondjuk Csajkovszkitól se játszanak annyi művet, mint amennyit megérdemelnének, de hát így alakult ki itthon ez a kultúra, és hát ezt próbálja kicsit orvosolni az orosz zenei fesztivál. És hogy a kérdésére válaszoljak, igen, ez a legjobb része a fesztivál szervezésének, amikor elkezdek elmélyedni az orosz zenében ismét, hogy is inspirációt nyerjek, új ötleteket fedezek fel, hogy milyenek a vezérmotívuma mentén lehetne felépíteni a fesztivált, és hát ilyenkor elkezdek olyan szerzőket is hallgatni, akiket vagy nem ismertem, vagy ismertem, de nem minden művét, és hát kiapadhatatlan tényleg ez az orosz zenei kultúra.
Úgyhogy ennek most egy újabb szeretét láthatjuk és hallhatjuk majd, március 21-e és április 1-e között Budapesten, Debrecenben, Tihanyban egyébként, hogyha majd felvennek a Facebook oldalra, vagy pedig a honlapra, akkor az orosz zenei fesztivál programját érdemes megnézni, és akkor kiválasztani azt a helyszínprogramot, ami a leginkább érdekli önöket.
Így igaz, és még azt hozzátenném, amit talán fontos kihangsúlyozni, hogy mindegyik koncertünknek van egy ilyen címe, például Csajkovszki Szenszám barátság, amit említettem, a barátságokra fognak épülni a koncertek egy kakuktojással, de ezeken a koncerteken nem csak zene fog felhangzani, hanem tényleg bemutatjuk szóban is ezeket a zeneszerzőket, hogy milyen viszonyuk volt egymással, levelezések által, visszaemlékezések által, anekdóták, történetek, hogy kicsit nem csak a zenéjük által, de tényleg történetekkel közelebb hozzuk a közönséget ezeket a zeneszerzőkhöz.
Hát én kívánok mindenkinek remek felfedezéseket, jó zenehallgatást, és hát önöknek pedig sok sikert és jó közönséget.
Nagyon szépen köszönjük, legyen így.
Akivel beszélgettem, Szabó Marcell zongoraművész, az orosz zenei fesztivál ötletgazdája és szervezője. Akár sikertörténetként is el lehet könyvelni azt, hogy a fővárosi törvényszék kimondta, hogy Iványi Gáborék, vagyis a MET iskoláinak bezárása törvénytelen volt. Mondhatjuk azt is, hogy halottnak a csók, mert hogy ezeket az iskolákat már nem lehet megnyitni, szeptemberben a gyerekek nem tudtak iskolába menni, de mégis sikertörténet, mert úgy tűnik ebben az országban azért ki lehet mondani, hogy a kormány törvénytelenséget követett el. Azonban ez még nem oldotta meg azt a helyzetet, hogy folyamatos finanszírozási nehézségekkel küzd a MET-nek gyakorlatilag minden szervezete, és nagyon sokan támogatják is őket. Most ki fog jönni egy új könyv, aminek pontosan az a lényege, hogy bemutassa Iványi Gábort tevékenységét, az egyház tevékenységét, és ennek a könyvnek a bevételeinek a 20%-a az Iványi Gábor tevékenységét fogja támogatni. Ezt a könyvet a Kaskiadó adja ki, amit Kocsis András Sándor hozott létre. Köszöntelek, örülök, hogy itt vagy.
Szia! Annyiban egy picit módosítanám, hogy ez most nem egy biografikus feldolgozás, hanem Gábor írásait tartalmazza. Az a cím, hogy Kátránypapír és drótkerítés, és az alcíme, Miért vagytok kegyetlenek? Ezt egy beszédében Gábor fogalmazta meg. Hát valóban az a esztelen kegyetlenség,